Urunk Jézus, légy közöttünk, kik imádásodra jöttünk. Amen. Köszöntöm a gyülekezetet Pál apostol szavaival, szeretettel, kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélekkel közösségben. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim, és kezdjük meg a Isten tiszteletünket. És énekeljünk a 119. Zsoltárból, 4. verszakot. A 119. Zsoltár 4. versével fordítsuk a mi szívünket az Úrhoz. Hálát adok néked teljes szívből, hogy megtanítasz te ítéletedre. Mind a 4 versét énekeljük mai Biblia vasárnapon. Uram, a te igéd nekem, a szövéd a sötétben, szövéd nekem. Te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Amen. Szeretett testvéreim, hallgassátok meg Isten igét, amint szól hozzánk és tanít bennünket mai új szövetség ige szakaszunkon keresztül. A János evangélium 12. fejezetének 37-től a 43. verstől terjedő szakaszából. A János evangélium 12. fejezet 37. versétől így szól Isten igéje hozzánk. Noha ennyi jeltett előttük, mégsem hittek benne, hogy beteljesedjék Ézsaiás próféta szava, amely így hangzik: Uram, ki hitt a mi beszédünknek, és az Úr karjának ereje ki előtt lett nyilvánvalóvá? Azért nem tudtak hinni, mert Ézsaiás ezt is mondta: megvakította a szemüket, és megkeményítette a szívüket, hogy szemükkel ne lássanak, és szívükkel ne értsenek, hogy meg ne térjenek, és meg ne gyógyítsam őket. Ezeket mondta Ézsaiás, mert látta az ő dicsőségét, és ő róla szólt. Jól lehet, a vezetők közül is sokan hittek benne, mégsem vallották meg ezt a farizeusok miatt, nehogy kizárják őket a zsinagógából, mert többre becsülték az emberektől nyert dicsőséget, mint az Isten dicsőségét. Az örökkévaló Isten tegye áldottá, gyümölcsözővé az ő igét a szívünkben. Csendesedjünk el és feleljünk a szavaira imádságban. Mennyei Atyánk, közeledő tavaszi szép napsütésben dicsérünk téged. Áldunk, hogy összegyűjtöttél, hogy újra alkalmat készítettél számunkra, hogy ezeket a perceket csak és kizárólag veled töltsük és a te népeddel. Urunk, köszönjük ajándékaidat, köszönjük hűségedet, magasztaljuk nagyságodat, dicsérjük szent nevedet. Méltó vagy arra, hogy teljes szívünkből mindenért téged dicsőítsünk. Köszönjük, Urunk, hogy most is lelki táplálékot készítettél, hogy táplálj, hogy vezess, hogy taníts minket, hogy formáld lelki életünket, erősítsd a hitünket, tisztítsd a szívünket sok hiába való gondolattól, érzéstől és vágytól. Köszönjük, Urunk, a kijelentést, az írott igét, a Bibliát. Köszönjük, hogy magyarul is olvasható évszázadok óta. Köszönjük, hogy bármikor a kezünkbe vehetjük, olvashatjuk. Köszönjük, hogy még a közösségi hálón is elérhető, a mobiltelefonjainkat is lehet erre használni, hogy halljunk, értsünk téged, és lelki szemeinkkel lássuk a te nagyságodat. Kérünk, édesatyánk, az Úr Jézusért, hogy te, aki eddig is hűségesen hordoztad ezt a gyülekezetet, és benne a mi életünket, adj találkozást önmagaddal a szavaidon keresztül. Szólalj meg, Urunk, te a Szentlélek által, hogy ne egyszerű emberi beszédet halljunk, mert az nem segít rajtunk. De ha te szólsz, szól hangodból a jóság, a szívünk megfeszülés, és megpróbáljuk befogadni, bevenni, beépíteni a te szavaidat, amelyekről valljuk, hogy a te igéd igazság. Így kérünk, áldó szent lelkeddel, világosságoddal, légy itt közöttünk, és te szólj hozzánk. Szent Háromság egy, örök és igaz Isten. Amen. Az előzetés meghallgatására készülve a 291. dicséretünket énekeljük, mert a gyerekek átvonulnak, ma egy csoportban lesz az ő alkalmuk. Kérjük, utcát megkaptad az üzenetet, ugye, hogy vezesd őket. Sok-sok áldást kérünk a gyerekisten tiszteletre is. Mi pedig énekeljük a 291. dicséretnek a második versét, mert boldog az az ember, ki dicsér tégedet. Szeretett testvéreim, Istennek az az igéje, amely megszólított, és hiszem, hogy hozzátok is szólni kíván. Írva található az olvasott bibliai szakaszban a János írása szerinti evangélium 12. fejezetének 39, 40 és 41. versében. Fennállva hallgassuk, olvassuk az igét, az ige iránti tiszteletünk jeleként. János evangélium a 12. fejezet 39. verstől. Azért nem tudtak hinni, mert Ézsaiás ezt is mondta, megvakította a szemüket, és megkeményítette a szívüket, hogy szemükkel ne lássanak, és szívükkel ne értsenek, hogy meg ne térjenek, és meg ne gyógyítsam őket. Ezeket mondta Ézsaiás, mert látta az ő dicsőségét, és ő róla szólt. Eddig az írott ige, foglaljuk el a helyünket, testvéreim. Kedves testvérek, mai napra a Biblia vasárnapjára kijelölt szakasz, amely úgymond véletlenszerűen esik egybe, ebben higgyétek el, hogy nincs külön tervezés, mert más szolgáló csoport állítja össze a bibliolvasók kalauz rendjét a következő évre, és más az, amikorra éppen esik mondjuk a Biblia vasárnap, március első vasárnapja. Ugyanakkor véletlenekben nem hiszünk, és éppen ezért szólított meg különösen ez a súlyos mondat, amit most láttok kivetítve is, és amit olvastatok. Ki a felelős? Ki a felelős az emberek hitetlenségéért? Ki a felelős a gonoszságokért, a beteges életvitelért, amit folytat az emberiség testi és lelki értelemben, hiszen bármennyire is fejlődött az egészségügy, az orvostudomány, hihetetlen sokan vannak kórházban, hihetetlen sokan szorulnak ellátásra, nem csak az úgynevezett harmadik világban, hanem itt is, például a mi köreinkben. Ki a felelős az ember hitetlenségért? És ha csak a 40. verset olvassuk, akkor itt egyértelműen azt tűnik a válasznak, hogy Isten maga. Megvakította a szemüket, megkeményítette a szívüket, hogy szemükkel ne lássanak, és szívükkel ne értsenek, hogy meg ne térjenek, és meg ne gyógyítsam őket. És mindez ténylegesen idézett Ézsaiás próféta könyvéből, Ézsaiás 6. részben, 9.-10. versben ugyanezt olvassuk. Ki a felelős? Isten? Csak ugyan. Ősi tusa ez az ember szívében. Ki a felelős? A tettekért, az elrontott dolgokért. Az ókori pogány vallásot ti is tanultátok az iskolában, valóban nagyon sokszor kivetítették az istenekre, hogy ők gondolták, hogy sokan vannak, háborúznak, veszekednek, házasodnak, meg elválnak, összevesznek, és mindennek rossz következményei vannak a földön, mondták az ókori pogány bölcselők, illetve a különböző vallásoknak a papjai. De figyeljétek meg, hogy Pál apostol is mit ír, például a Róma 9.18-19-ben. Következőket fogalmazza meg az apostol. Ezért tehát akin akar, megkönnyörül, akit pedig akar, megkeményít. Azt mondod erre nekem, akkor miért hibáztat mégis? Hiszen ki állhat ellene akaratának? Nyilvánvalóan itt az élő Istenről van szó, akiben mi is hiszünk. És Pál apostol is ugyanebben az Úrban hitt. Miért hibáztat mégis? Hát, hogyha ő az, aki a mai igénkkel szerint megkeményít. És mondjam így, hogy a mai együgyű ember, itt most az együgyűt úgy értem, hogy csak a teste van, gondolja ő is a testi élete. A mai együgyű ember könnyen kimondja, hogy Isten a felelős, és akkor lehetne sorolni, hogy mi mindenért, végül eljut oda az ilyen típusú ember, hogy mégis mindenért. De most ebben nem menjünk bele, hogy s mint vannak a világ dolgai, járványok, háborúk és földrengések, hanem az a kérdésünk, hogy az ember, az adott ember tetteiért ki a felelős? És ez nem elméleti kérdés, testvérek. Ez súlyosan erkölcsi kérdés. Így is föl lehet tenni, hogy ki számol el? Kinek kell elszámolnia a tetteiért? Ki az, aki elszámoltatható? Mert ha valóban Isten vakít meg, és keményít meg, ahogy most olvastuk, akkor úgy élek, ahogy akarok, nem? Hát akkor ő a felelős, nem én. Akkor nem is lehet kárhozat. És vannak liberális teológusok, meg ilyen-olyan gondolkozók, akik ezt tanítják a világban. Nincs pokol, nincs kárhozat, legfeljebb megsemmisülünk, vagy a végül a jó Isten majd úgyis mindenkinek megbocsát. Hát ez ezeknek az igéknek a teljes félreértéséből származó, úgymond teológiai következtetés. Pedig elsőre ez adja magát, nem? Hát ha Isten a felelős a hitetlenségünkért, a megkeményedő szívünkért, akkor nem is kell megtérni sem. Talán nem is lehet. Nem így van? Nem. Mégis a felelősségünk egyértelmű. És ezt éppen a Bibliából tudjuk. Éppen abból a különleges könyvből, aminek ma egyfajta ünnepe van az egyházunkban minden évben, mint a vasárnapnak nevezzük a márciusi első vasárnapot. Éppen a Bibliából tudjuk, és miután a Biblia erkölcsi rendről beszél, meg elszámoltathatóságról, a Biblia mi felelősségünket firtatja, ezért nem szeretik az emberek a Bibliát. És ezért a tudomány egy része ezen dolgozik, hogy hiteltelenítsük. Mindenképpen hiteltelen legyen a Biblia. Lásd a teremtés körüli ideológiák, eszmék, úgymond tudományos eredmények, vagy nagyon is hipotézisek, feltételezések, mind-mind arról szólnak, hogy ne higgy a Bibliában. De ez egy támadás a Bibliával szemben, és a Biblia elég jól bírja. 2000-4000 év óta, amikor a legelső részét leírták, valahogy nem változik. Valahogy új és új nemzedékek fedezik föl, hogy itt az igazságról van szó. És az igazság az az, hogy mi vagyunk a felelősök. Az igazság az az, hogy elszámoltathatók vagyunk. Akárki akármit mond, és mellesleg én azért is szeretek ilyenfajta tudományos eredményekkel foglalkozni, mert hogy halad előre a természettudomány például, egyre több és több bizonyítéka van a teremtésnek. Hogy ez a világ teremtés útján rövid idő alatt jött létre, és nem évmilliárdok alatt fejlődött ki. Aki érdekel, nézzen utána, erről már sok olvasni való van, én is igyekszem föltenni ilyen anyagokat a honlapra, hát ha valakinek segít egy kicsit elgondolkozni. Most tegyük fel úgy a kérdést, testvéreim, hogy ki a felelős a szépért, a szépségért? Ki a felelős a jóért, a jóságért? Ki a felelős az egészséges dolgokért ebben a világban? Hát Isten. Ezekért mind Isten a felelős. Hogy egyáltalán gyönyörködni tudsz a szépen. Hogy egyáltalán élvezni, örülni tudsz a jónak. Hogy tudsz egészségesen étkezni, ha odafigyelsz. Hogy számtalan minden, de még a napsütés is az egészségünket munkálja. Nyilván minden mértékkel, ez a Bibliának egy alaptanítás, hogy mindent mértékkel. De a mértéket is ő szabta meg, és ha kérdezed, meg is tanít rá. Tehát ha keresünk Isten felelősségét, akkor itt kezdődik. Mindenért, ami ebben a világban szép, ami ebben a világban jó, ami ebben a világban egészséges, az mind Isten ajándéka. Ő a felelős, ő hozta létre, ő határozta meg, hogy ez az embernek szép élményt fog adni. Kezd a hangrezgés, csak azért, mert valaki ránéztem, akiről tudom, hogy szépen zenél. És meg rezeg a hang, ha a levegő rezeg. Ez miért szép? Mert Isten így akarta. Azt úgy hívjuk, hogy zene. Meg úgy hívjuk, hogy ének szó. És ami jó. Tehát Isten azt mondja, hogy jó megbocsátani. Már ezt már nem látjuk be ilyen könnyen, mint hogy a zene az szép tud lenni, és ebben nem megyek jobban most bele, de mindaz, ami jó az életben, például a megbocsátás, az is az Isten ajándéka. És ha át tudod élni, akkor majd megtapasztalod, hogy milyen jó megbocsátani. Nem csak az a jó, neked megbocsátanak, az is jó. De az igazi jó, akkor te meg tudsz bocsátani, ahogy az Isten felajánlja a bocsánatot neked. És hát az egészségességben még nem akarok belemenni, mert a külön szakirodalma van, de abszolút bibliai alapokon is lehet ezt levezetni, hogy mindaz, ami egészséges ebben a világban, az teremtett adottság. Növények, állatok, napsütés, levegő, minden. A föld vonzereje és a csillagok rendje és a nappá, vagy a kol, meg az is. A föld pályája a nap körül. Ez mind az egészségünk közképest van beállítva. Felelős az Isten minden jóért. Minden jóért ő a felelős. Mindenért, testvérek, ami épít, ami gyógyít, és mellékhatás nélkül boldogít. Ezt kiki majd otthon gondolja át, hogy amire Isten azt mondja, hogy boldogít, az mellékhatás nélkül boldogít, mint az a megbocsátás. Ami valóban épít, akár egészségileg, akár szellemileg, ami valóban gyönyörködtet. Amit az ő mértéke szerint használsz. Ezért ő a felelős, ami mellékhatás nélkül épít, gyógyít és boldogít. És ki a felelős mindezek ellentétéért? Hát nem lesz nehéz kitalálni ezek után. Akkor vajon ki a felelős mindezek ellentétéért? Mindazért, ami rombol, ami betegít, és ami mellékhatásokkal boldogít, mondjuk, mint az alkohol. Csak hogy valami kézzelfoghatót mondja. Látszólag az is feldob, meg felold, meg boldogít. Hát köszönöm szépen, de hogy mit rombol az agyamban, meg a májamban, az egy más dolog, ugye? Ezért mi vagyunk a felelősek. Nehéz így kimondani, de rögtön hozzáteszem, hogy te és én. Nehogy azt higgyétek, hogy a lelki pásztor most kötekedni akar a gyülekezettel. Vagy bárkivel is. Mindazért, ami épít, gyógyít, mellékhatás nélkül boldogít, ennek az ellentétéért mi vagyunk a felelősek. És megint itt van a Biblia szerepe, hiszen ma a Biblia vasárnapon olvasom nektek az Ézsaiás könyve 55. rész 3. versét. Így szól az Úr, figyeljetek rám, jöjjetek hozzám, hallgassatok rám, és élni fogtok. Örök szövetséget kötök veletek. Ezt nem csak Dávidnak ígérte meg. Ma az új szövetség korában tudjuk, hogy az Isten szövetsége mindenkire kiterjed, aki hisz Jézus Krisztusban. De még egyszer olvasom, figyeljetek meg, magáról a Bibliáról a kijelentésről beszél Isten maga. Figyeljetek rám, jöjjetek hozzám, hallgassatok rám, és élni fogtok. Örök szövetséget kötök veletek. Ilyen a mi Istenünk. A rosszért, a fájdalmakért, a rombolásért, az egészségtelen életért, lelki, pszichikai és testi értelemben mi vagyunk a felelősek. Ő nem ezt akarta. De akkor hogyan értsük meg ezt a konkrét mai mondatát az Úrnak, amit Ézsaiás prófétától vesz át és idéz fel János evangélista is. Egy pici nyelvészkedés, csak nagyon pici. A héber nyelvben, ahogy leírták eredetileg a Bibliát, az Ószövetséget, és ahogy még beszéltek az Úr Jézusék is, héberül, arámul, ugye ez majdnem ugyanaz a nyelv, ott az igéknek vannak bizonyos ragozási formái. Van egy ilyen, hogy hifil, ige ragozási forma. Ezt így mondják a nyelvészek, hogy ez aktív, okozati cselekvést fejez ki. Ugye lefordítom, hogy értsük, mert ez még itt túl száraz. Aktív, okozati cselekvést kifejező módban fogalmaz Ézsaiás, és így veszi át az Úr Jézus is az új szövetségben. Mit jelent ez? Körülbelül ezt értsük jól, egy magyar bibliafordítás, vagy német, vagy angol, ez így nem tudja egy az egybe egy szóval áttenni, mert ezekben a nyelvekben nincs hifil, ez csak a héberben van. De ez így, mégis így, ez az értelme, higgyétek el, hogy nem akartok látni, úgy is maradtok. Nem akartok érteni, nem is fogtok. Kemények vagytok, azok is maradtok. Hihetek, hogy ez így együtt benne van ebben az ige alakban, ahogy a héber beszél és fogalmaz. Értitek? Tehát, hogy Isten nem valami végzetet mond itt ki, nem valami büntetés, ez egy megállapítás. Nézi az embert, látja az embert ősidőtől fogva, és itt Ézsaiásnál megállapítja, és az új szövetség megismétli, hogy hát jó, hogy ti nem is akartok látni, hát akkor nem fogtok. Nem akartok érteni engem, akkor nem fogtok érteni engem. Kemények vagytok, mint a beton a szívetekben, hát akkor kemények maradtok. Értitek? Tehát ez mondja ki ezzel Isten is. Nem ő tesz vakká aktív módon, nem ő csukja be a fülünket, meg az értelmünket, meg keményíti meg a szívünket, ezt mi csináljuk emberek. És ez az ige, ez az eredeti szöveg, ezt erősíti meg pontosan. Nem végzet, nem fátum, nem Isten parancsa ez, hanem saját rossz hozzáállásunk rögzülése. Ezt még egyszer hadd mondjam, tehát mindaz, amit a mai alapigében olvasunk, ez nem végzet, nem fátum, nem Isten parancsa, hanem saját rossz hozzáállásunk rögzülése. Ki a felelős a mai világállapotáért? Te, meg én. És engedjétek meg, mint akinek hát magamnak is lehetnek gyermekeim, és korban már előre haladottnak számítok, hogy azt mondjam, hogy a mai fiatalokat kik nevelték? Mert bár tudjatok meg fiatalok, mert tudom, ez így nagyon általánosításunk, azt mondjuk, hogy a mai fiatalok, kik a mai fiatalok? Ezerfélék, ugye? De azért mégis így gondolkodunk így egybe, hogy a mai fiatalok. Hát de mi neveltük? Bocsássatok meg, kedves szülők, meg ilyen korombeliek, meg nagyszülők. Nem mi neveltük? Mitől olyanok a mai fiatalok? Nem tőlünk. Hát lehet tiltakozni, most nincs mód, hogy itt ezt megbeszéljük, de külön majd beszéltünk róla. De én ezt állítom, és magamra is veszem. A mostani vezetőket kik nevelték? Mi. A mostani politikusokat kik nevelték? Mi. A mostani háborút akarókat kik nevelték? Mi. Akkor hol van a baj? Ki a felelős? Nálam. Nálunk, testvérek. Ezt kéne megérteni ma. És nem állunk itt meg, mindjárt folytatom. De ezzel szembe kell nézni, hogy a mai világ állapotáért te meg én, mi vagyunk a felelősök. Amit vet az ember, azt aratja is, írja Pál apostol is, írja szintén több bibliai helyet. Galata 6:7-ben olvassuk például ezt. Amit vet az ember, azt is aratjuk. És úgy eszembe jutott, és néha az internet is ugye elém hoz, például régi rock együtteseket, és itt most aki nagy rock rajongó, ne haragudjon meg. Jó, nem erről beszélek, nem is vagyok zene elméleti szakember, meg ilyesmi. De fölidézi a saját fiatalkoromat, ahol még szerencse, ez megint jó, és szerencse, hogy nem tudtam angolul, mert akkor még nagyobb hatása lettek volna rá. Ettől függően, hogy tessék, megtanul angolul, jó? Aki teheti, tanuljon meg angolul, ez a magánvéleményem, de a lelkipásztori véleményem meg az, hogy olyan sötét sátánizmust hoztak be, és engedte Európa behozni, nem mondok direkt neveket, de tudnék így sorolni együtteseket, a heavy metalból különösen, a legkeményebb rock világából, sátánimádás. Amikor a színpadon az volt a poén, hogy ledaráltak élő csirkéket, ha nem hiszitek, nézzetek utána. Ez volt a poén, ledarálunk egy élő csirkét, és ó, fröcsög a vér, és megy a rock. És megy a sátánizmus terjesztése. És mi, akkori felnőttek, vagy idősebbek, nem szóltunk semmit. Volt egy-két, például Magyarországon is egy-két szervezet, nem akarok nevet mondani, meg lelkipásztor tudnék, akik tiltakoztak. Ne engedjük a fiatalokba ezeket a dolgokat, ne engedjük, hogy átmossák az agyukat. Mi lesz ebből? Lett ma. Az akkori fiatalok ma vezetők. Pont. Nem magyarázom. Ez okozat, ez nem véletlenül van, testvérek, nem olyan véletlen a világ, amilyen, hanem ott épült föl, 60-as, 70-es években, akik akkor voltak fiatalok, azok ma a vezetők, meg már lassan nyugdíjasok, de a métej, a lelki, szellemi fertőzés, az belénk, még magamat se vonom ki, még én is emlékszem, olyan rock szám lesz, most elmondom nagyon bizalmasan, mert furcsa egy igényedettőtől, de engedjétek meg. Volt olyan rock szám, amit akárhányszor meghallgattam, de állítom nektek, nem tudtam a szövegét értelmezni, mert én csak németül tanultam. Én nem tudtam angolul. Most is csak néhány szó. Azt a rock számot akárhányszor meghallgattam, egyből paráznak gondolatok jöttek a fejembe. Hát ezt magyarázzátok, mi nem tudjuk megmagyarázni, én sem akarom, de nem lehet véletlen. Hát nem, nincs ilyen véletlen, amikor már tizedszer megismétlem a kísérletet, hogy ugyanazt a számot hallgatom, és jönnek a parázna gondolatok. Na, ennyit erről, meg mondom még egyszer, ha valaki most rock rajongó legyen, nem az az én témám, meg az én területem, de ez bizonyságtételként elmondom itt nektek, hogy értsétek, hogy ki a felelős, nem az Isten a felelős, hogy olyan ma, akár Európa, amilyen, és nem Isten a felelős, hogy olyan az emberiség, amilyen, hanem mi mindnyájan, akik idősebbek vagyunk, és a fiatalok még most meghaladják, hogy mit akartok átadni majd a gyerekeiteknek, meg az unokáitoknak. Hogy szűrjétek meg a dolgokat. Hogyan? Bibliai alapon. Biblia vasárnap van. Bibliai alapon. Mert az Isten beszéde színigaz, mondja az egyik Zsoltár. Olyan szépen fogalmaz, mint a színméz, vagy nem tudom mihez lehet. Az Isten beszéde színigaz. Szenteld meg őket, Uram, imádkozik az Úr Jézus az Atyához. Szenteld meg őket, Uram, a Te igéddel, mert a Te igéd igazság. Fiatal koromban, hogy ellenhatást is kaptam, hála az Úrnak, mert voltak hívő szüleim. Tehát én nem csak a rock együtteseket hallgattam, hanem olvashattam az igét is, és amikor elém jött ez a Zsoltár, a leghosszabb Zsoltár végén van, 119. Zsoltár, azt hiszem 162. vers, hogy gyönyörködöm a Te beszédedben, mint aki nagy nyerességet talált. És állítom nektek, hogy működik, és hogy ez kincs. Én nem tudok más kincsről beszámolni, például privát, mint ember. Én nem tudtam vagyont felhalmozni, hogy így mondjam. De ez végig kísért, hogy gyönyörködöm a Te beszédedben, mint aki nagy nyerességet talált. És amikor ezt elmondhatom nektek, a legboldogabb ember vagyok a Földön. Elmondhatom ezt nektek, amit most mondok. Igét hirdethetek. De értitek ennek a felelősségét? Ne toljuk át az Istenre se, meg a sátánra se. Jó, azt most nem is említem külön, hogy egyébként ő mi mindenért felelős, és számon lesz kérve. Csak azért ezt azért tegyük helyre. A sátánnak készült a pokol eredetileg? Ez benne van a Bibliában, honnan tudom ezt? Bibliámat kinyitom. Szeret Isten nagyon, hogy van az a kis gyerekének, talán egyik őtök a másik oldalnak beugrik ezek a jó kis gyerekénekek, amelyek például a Bibliáról szólnak. Na, ide visszatérve és aztán lekerekítve, tehát még egyszer, amit itt olvasunk ebben a mai különös mondatban, hogy Isten megvakította, megkeményítette, megsüketítette őket, hogy meg ne térjenek, stb., hogy meg ne gyógyuljanak. Ez tehát nem végzett, nem Isten parancsa, hanem saját rossz hozzáállásunk rögzülése. És a világ mai rossz állapotáért mi vagyunk a felelősek. De kérdezzük újra, és itt a csúcsa az egésznek, hogy ki a felelős, hogy lehet, hogy mindezek ellenére, amiről az elmúlt percekben szólt hozzánk az Isten igéje, mindezek ellenére lesznek üdvözülők. Hogy lehet? Na, ez az igazi nagy kérdés, és erre mondjuk boldogan, hogy úgy, hogy Isten szeret. Úgy. Ha nem szeretne, nem üdvözülne itt senki. Hogy lehet? Hát itt van az igazi ellentmondás, a megfejtendő titok, hogy egy ilyen nyomorult emberiségből, amilyen, most nem elemzem, mert ezer módon lehetne negatívunkat felsorolni, és higgyétek el, nem szajkózok, se propaganda beszédet, semmit. Nem érdekel. Ilyet nem érdekel, főleg nem itt a szószéken. Na de hát benne élek én is a világban. És hát nem kell olyan messzire menni, hogy rossz indulattal találkozunk, csak kimegyünk az utcára. És lehet, hogy én vagyok a rossz indulatú. Ja, észre se vettem. Én szólok be a másiknak, meg én vezetek úgy, hogy örüljön, hogy túlélte, nem rakozom. Mi vagyunk felelősök. De az üdvösségét, az Isten vállalt felelősséget. Hogy lehet, hogy ezek ellenére, amilyenek az emberek és az emberiség, mégis vannak, akik üdvözülnek úgy, hogy figyeljétek, itt utal rá a 41. versben egyébként, hogy Ézsaiás is, akit itt fölidéz a Szentírás, itt a 41. vers, azt mondja, ezeket mondta Ézsaiás, mert látta az ő dicsőségét, és ő róla szólt. Gondolkoztam percekig, hogy van ez, Uram? most hogy jön ide a messiás? Mert az egyértelmű a szövegből, itt az ő, az a messiás, ő beszél ott. Ézsaiás proféta, és itt János evangélista, és maga az Úr Jézus, és őt idézik föl Ézsaiás profétát, Ézsaiás pedig a messiásról szól, és ebben közben felsorolja, hogy milyen kemények vagyunk, meg kemény szívek, meg vakok, meg nem akarunk megtérni. Azt mondja, hogy de az egész, még az elemzés is, még a rossz, rólunk felállítható diagnózis is az Úr Jézusról szól. Azért, testvérek, mert ő a mégis. Ő az élő mégis. Mégis üdvözülhetsz. Mégis van örök élet az emberek egy részének. Mégis van üdvösség, és így szoktuk mondani, hogy mégis tele lesz a menny. Holott egy ember nincs, aki méltó rá. Egy. Egy ember sincs. Konfirmandusok tudják, külön kérem, majd remélem, hogy most májusban is elmondják néhányan, a Róma 3, 9. verstől. Hogyan van tehát, különbek vagyunk? Egyáltalán nem. Hiszen előbb már bebizonyítottuk, hogy zsidók is, görögök is, gyakorlatilag az egész emberiségre beszél Pál, mind bűn alatt vannak, amint meg van írva, és akkor itt megint Ószövetséget idéz, zsoltárokat és más helyeket, nincsen igaz ember egy sem, nincsen, aki értse, nincsen, aki keresse Istent, tudnék őszintén szívből. Mind elhajlottak, valamennyien megromlottak, és nincsen, aki jót tegyen, nincs egyetlen egy sem. Pont, ez a valóság. És mégis némelyek üdvözülnek. És mégis lesz sereg a mennyben. Hát ez a csoda, ez az evangélium, ez a jó hír, ez a mégis, aki maga az Úr Jézus Krisztus, mert ő az, aki által felelősséget vállalt az Isten. Ő az. Mert a kereszt dicsősége ragyog fel, arrogtal már a proféta is. A megváltás és a megváltó dicsősége. Borzasztóak vagyunk, most olvastam a római levélben az összegzést, a diagnózist, mégis néhányan üdvözülnek. Szándékosan fogalmazok, kell is, hogy az igényedető igyekezzen dogmatikailag helyesen fogalmazni, nem csak azért, mert ezt tanultuk, hanem mert tényleg Isten igéje meggyőzött engem is személy szerint, hogy így kell fogalmazni, hogy mégis néhányan üdvözülnek. Kik is? Kik is üdvözülnek? Nem mind, aki meg van keresztelve. Ezt állítjuk a reformáció óta, hittel, szeretettel, bárki bármit mond mást. A keresztség nem automatizmus, ez a meggyőződésünk a Biblia alapján. Nem is azok feltétlenül üdvözülnek, akik konfirmáltak, bár a konfirmációt azért találták ki őseink, egyébként visszanyúlik nagyon messzire még az Ószövetségben ez is, mint hogy a keresztségnek is van előzménye az Ószövetségben a körülmetélés. A konfirmáció pedig arra lett kitalálva, elnézést a nem szép magyar fogalmazásért, hogy ott a valódi hitre jutását vallassa meg például egy református ember. Hitre jutottam, hiszem, hogy az Úr Jézus az én személyes megváltó. Pont. Még emellé igyekszünk megtanítani bibliai alapigazságokat minden konfirmálónak, de ez a lényeg, hogy kiáll az Isten és emberek elé, és megvallja, az Úr Jézus az én személyes megváltó. Nem a magamé, hanem az én hűséges megváltónak, Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok, aki az ő drága vérével minden bűnömét tökéletesen elengedett, most hadd ne idézzem végig a Kátrink első tételét. Borzasztóak vagyunk, és Isten mégis üdvözít némelyeket, akik hisznek az Úr Jézus Krisztusban, és mai napunkhoz kötve, akik hisznek a Bibliában megszólaló Istennek. Akik hisznek a Bibliában megszólaló Istennek. Azok üdvözül. És megint a ragozás fontos, nem Istenben csupán, mert az annyit jelent, hogy hiszek Istenben, elhiszem, hogy létezik. De ettől nem üdvözülök. Jakab apostol leírja világosan, ezt az ördögök is tudják, hogy Isten létezik, és az ördögök a pokolba fognak menni, ez tudti biztos. Ezért nem Istenben hiszünk csak, hanem Istennek hiszünk, ha már hiszünk. Ha már eljutatott minket a kegyelem, az Atya vonzása az Úr Jézushoz, és mi kitártuk a szívünket, itt vagyok, Uram Jézus, hiszek neked, hogy Te vagy az én megváltóm, megmentőm, megtartóm, üdvözítő Istenem, Te vagy Úr Jézus. Téged szeretlek mindennél jobban, Téged imádlak mindenek fölött, Téged hirdetlek először mindenkinek, hogy Téged ismerjenek az emberek, utána jött minden más. Téged, Téged, Téged. Kik üdvözülnek? Akik hisznek a Bibliában megszólaló Istennek. János 20-ban olvasjuk. Ezek pedig azért írattak meg, írták meg a szentírók. Azért írattak meg, hogy higgyétek, Jézus az Isten fia, és hogy elhitáltal Jézus a messiás, az Isten fia egyben, és hogy elhitáltal örök életetek legyen az ő nevében. Ezek ezért írattak meg, ezért különleges a Biblia, mert Jézusról szól, és hitelesen szól az Úr Jézusról. A másik, János 5.24, már mesélem, hogy először egy katona társam írta föl egy A4-es lapra, mert műszaki rajzban nagyon jó volt, a műszaki egyetemre jelentkezett, és tényleg nem szépen írt, de most nem lényeges az a lényeg, hogy így kiírta, pedig nem volt hívő fiú, azóta nem is tudom, mi van vele, de úgy bevésődött, ott volt a sírójában, hogy bizony-bizony mondom nektek, ha valaki az én beszédemet hallja, és hisz annak, aki engem elbocsátott, annak örök élete van, és nem megy ítéletre, hanem átment a halálból az életbe. János 5.24. Bizony-bizony, aki az én beszédemet hallja és hisz annak, nem megy ítéletre, átment már most a Földön, átment a lelki halálból a lelki életbe. Római levélben Pál. Érdemes megtanulni, ez is olyan egyszerű, világos. Ha száddal Úrnak vallod Jézust, és szívedben hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, akkor üdvözülsz. Pont. És végül még egy mondat a Galata levélből, Galata 6.20. Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve. Lelkileg odaadtam magam, tiéd vagyok, Uram. Az én saját vágyaimnak, múltamnak meghaltam. Élek neked. Tehát Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve, élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus, és amely életet testben élem, a Krisztusba vetett hitben élem, aki önmagát adta érettem. Ez csak 4 bibliai idézet volt. De úgy érzem, minden benne van. És oda terel minket újra és újra a Szentíráshoz. Ezek azért írattak meg, hogy higgyétek, Jézus a Krisztus. Aki hallja az ő beszédét, és hisz annak, aki őt elbocsátott, annak örök élete van. A számban Úrnak vallom őt, és feltámadottként kezelem, hiszem, hogy hall. És valóban úgy élek, hogy az uralom, a vezetés nála van a szívemben. Nem magamat uralom, és magamat vezetem. Akkor örök életem van. Mégis, pedig én is az emberiség tagja vagyok. Az igényletés közepén felsorolt sok baj, nyomorúság mind igaz rám is. Rád is, testvér, nem akarok senkire nézni, nehogy valaki személyeskedésnek vegye. De mindenkire igaz, hogy elveszett nyomorult életet élünk, és mutogathatunk mi bárkire, hogy ő a felelős, meg az anyám, meg az apám, meg az a részeges nagyapám. Meg hát, milyenek a papok, hát nyomorultak, milyenek, lássatok ennyi. Egyszerű, átlag ember. Milyenek ezek, meg azok? Nem Isten a felelős Isten, miért felelős? A szépért, a jóért, a boldogításért, a megváltásért felelős. Ő találta ki, ő valósította meg. Az Úr Jézus meghalt a mi bűneinkért, és feltámadott a mi megigazolásunkért. Tehát a Biblia vasárnap újra oda visz, oda, szinte kényszerít, de jobb szó, hogy késztet minket, hogy olvassuk, 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 tanulmányozzuk, táplálkozzunk belőle lelkileg, és minden nap adjunk hálát, hogy nem néma Istenünk van, hanem olyan, aki beszél, és aki legalább egy mondatot mindenkivel megtanít, aki a kezébe veszi a Bibliát, legalább egy mondatot, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogyha valaki hisz ő benne, el ne veszem, hanem örök élete legyen. Amen. Ének szóval feleljünk először testvérek a hallott ígére, a 724. dicséret második versét. 724. dicséret második versét. Bűnöm láncát oldja fel, kegyelmed satít. Elgondolásainkat, bálványozzuk azt, hogy a felelősség nem a miénk, hanem másoké. Mi átcsúszunk a vizsgán, mi megütjük a szintet, mi nem verjük le a lécet, mi valahogy majd csak bejutunk a mennybe. Ez a legnagyobb bálványimádás, amit mondhatunk, amit gondolhatunk, mert az ember nem Isten. Az ember nem tudja saját magát kihúzni a mocsárból, hajánál fogva, meg sehogy sem. De hálát adunk, Urunk, hogy Te megtetted, hogy felelősséget vállaltál értünk a bűnbe esett emberiségét is. Felelősséget vállaltál azért, hogy megválts. Felelősséget vállaltál azért, hogy legyen bocsánat a bűneinkre, hogy a Te drága véred eltöröljön mindent, ami rossz, ami sötét, ami gonosz, ami kemény, ami szívtelen, ami erőszakos, ami igazságtalan. Köszönjük, hogy felelősséget vállalsz a jövőre is. Felelősséget válasz azért, hogy megtanítasz minket a szépre, a jóra, a boldogítóra. Megtanítasz minket arra, hogy szolgáljuk a Te dicsőségedet, és közben boldogok legyünk. Hogy ne a magunk dicsőségét kergessük, hogy ne magunkat bálványozzuk, hanem Téged Istenként imádjunk, mert a kettő összehasonlíthatatlan és összekeverhetetlen. Hogy magamat bálványozom, vagy Téged istenítelek, Téged dicsőítelek. Úr Jézus, hálát adunk neked, hogy mindenről hallhatunk. Hálát adunk, Urunk, a szentírókért, akiket erre kiválasztottál, hogy rögzítsék a Te szavaidat, akaratodat, a Te kijelentésedet. Hálát adunk, Urunk, hogy megérthetjük, ha őszintén keressük az üzenetet, mert aki kér, az kap, aki keres, az talál, és az örgetőnek megnyílik. És mindez arra igaz, amit a Bibliában olvasunk, hogy megismerteti velünk az Istent, a Szent Háromság egy örök Istent. Köszönjük, hogy tudhatjuk, emberek írták le a Bibliát, de a Te szent lelked íratta, inspirálta, vezette az ő gondolataikat. Így köszönjük ezt a mai napot, és kérünk, hogy segíts újra fellelkesedni, és új erővel a Bibliát a kezünkbe venni. Hálát adunk, hogy van ilyen vasárnap évközben, amikor mindenre odafordítod a figyelmünket. Dicsérünk és áldunk, hogy a gyerekek már óvodánkban találkozhatnak a Bibliával, a bibliai igazságokkal. Hálát adunk, hogy fiataloknak, középkorúaknak, sokféle csoportban hirdethetjük az igét. Hálát adunk, Urunk, hogy időseket is ránk bíztál, és fogyatékkal élőket is. Hálát adunk, hogy mindenkinek a maga szintjén elegendő tudása van ahhoz, hogy megragadja az igazságot, megragadja azt, hogy él az Isten és szeret. Urunk, hálát adunk mindenért, és kérünk, hogy ebben a kaotikus világban hadd legyünk a Te követeid, hadd sugározzuk a Te békességedet, a Te szeretetedet, a Te jóságodat, a Te tisztaságodat. Hadd mondjuk el mindenkinek, hogy aki keresi a belső megújulást, az hozzád forduljon. Aki keresi a bűnei bocsánatát, az tőled kérje. Aki keresi a valódi békességet, az hívjon segítségül Téged, Úr Jézus, aki a békesség fejedelme vagy. Hálát adunk, Urunk, hogy van ennivalónk, innivalónk, van mivel fűtenünk. Őrizd meg minket ezek között, a lehetőségek között. De könyörgünk azokért a népekért, akik fáznak. Könyörgünk azokért, akik éheznek. Könyörgünk az utcákon tévelygő és tébláboló emberekért. És nem keressük, hogy miért jutottak oda, ki mennyire felelős a társadalom, vagy éppen ők, vagy a családjuk, hanem imádkozunk értük. Hajolj le hozzájuk, és segíts, hogy felálljanak, megtaláljanak Téged rajtunk keresztül akár. Urunk, így kiáltunk a vezetőkért, úgy az egyházban, mint a világban, mindenféle oldalért, mindenkiért egyforma szeretettel, mert mindenki tőled kapta az életet, és mindenki Te előtted fog elszámolni, és mindenki egyformán felelős a saját bűneiért, a saját rossz dolgaiért, rossz döntéseiért. Teljesen mindegy, hogy milyen a bőre színe, milyen párthoz tartozik, vagy hova gondolja helyezni a hangsúlyt az életben. Könyörüljél, Urunk, hogy a Te igazságosságot ragyogjon föl mindenki előtt. Így köszönjük, hogy veled mehetünk tovább, köszönjük, hogy előttünk kívánsz járni, hogy mutatod az utat, és mi a Biblián keresztül megérthetjük akaratodat. Szólíts meg, taníts, vezess a Te akaratod szerint, hogy élhessünk a Te dicsőségedre, embertársaink javára és a magunk boldogulására. Úr Jézus Krisztus, nagy nevedért, hallgass meg és áld meg bennünket. Amen. Rövid csendben, kiki saját imádságával forduljon az Úrhoz. Helyünkről felállva az Úr Jézustól tanult imádságot imádkozzuk el közösen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Istennek békessége, amely minden emberi értelmet felülhalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat. Az Istent kijelentő, a Biblián keresztül ma is szóló Úr Jézus Krisztusban. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek, és röviden a hirdetéseket még kérlek, hallgassátok meg. Közös dolgainkról minden vasárnap imaórát tartunk, 9:30-tól lehet csatlakozni az öreg parókia ifi termében. A mai vasárnap, ahogy említettük, Biblia vasárnap, ez azt jelenti, hogy a mai perselyel a Biblia kiadását támogatjuk, így tegyük adományainkat a perselybe, el fogjuk juttatni a egyházunk központjába, és ők továbbítják a Biblia terjesztéset érdekében. Hirdetjük, hogy ma 4:30-tól lesz a fiatal felnőttek bibliórája köre az ifi teremben, tehát ez ma 4:30-kor kezdődik a FIFE. Hirdetjük, hogy az egyházmegyei hitmélyítők hétre lehet jelentkezni, ami Berekfürdőn lesz idén is, március 23-tól 27-ig. A gyülekezeti tagoknak, részvevőknek a teljes bekerülési költség 30.300 forint. Ezt elég lesz később befizetni, de jelentkezéseket kérjük, hogy tegyék meg a testvérek, hogy tudjuk leadni, mert olyan sokan jelentkező a egyház megyéből, hogy egyszer csak betelik a megkérés háza, még a mellette levő másik szálloda is. Hirdetem azt is, testvérek, hogy március 14-én szombaton majd 15 órától Zila Péter volt itteni lelkipásztor testvérünk, elbúcsúzó istentisztelete lesz a Budapest Nagyváradtéri református templomban. Oda néhányan készülünk menni, még lehet jelentkezni, megpróbáljuk megszervezni az utazást, a szállítást. Tehát ez jövő szombatot, nem jövő,
utána,
tehát 2 hét múlva szombatot jelenti. Igen, ami kiemelkedő a gyülekezeti életünkben és missziói szempontból rendkívül fontos, hogy idén is tarthatunk evangelizációs sorozatot. Én úgy szoktam mondani, hogy nyílt előadás sorozat, tehát ha valaki nem ismeri az egyházi szóhasználatot, annak is mondjuk el, minden vételkényszer nélkül, ingyen és bérmentve, pártállástól, bőrtől, fajtól, szintől, mindenki függetlenül, mindenkit szeretettel várunk. Március 17-től 20-ig itt ebben a teremben gyűlünk össze, előreláthatólag Vendégünk lesz Erdélyből Bódis Miklós, lelkipásztor és elkíséri felesége Etelka is, ő is bizonyságot fog tenni. Készülőben van a plakát és a szórólap, amit meg lesz, remélem jövő vasárnapban tudunk kézbe adni mindenkinek. Tessenek terjeszteni mindenfelé, mindenféle irányban. Áldott, elhívott szolgálja ő az igének, az ige hirdetésnek. Szeretettel ajánljuk mindenkinek ezt a sorozatot. Tehát március 17-től 20-ig, 4 estén át, itt ebben a teremben. Hát a véletlenül nem férnénk el, adja Isten, itt körülbelül minden tele van, az 220 széket jelent, akkor átmegyünk a templomba, úgyhogy most még azért annyira nem indulnak el a munkák, ha jól sejtem, de mondjátok, ha tévedek, hogy még ez beleférhet. A későbbi eseményekről majd külön beszélünk, amikor már a templom belső felújítása ténylegesen elindult. Jó, szomorú híreket is meg kell osztanom veletek. Szomorú szívvel, de Isten akaratában megoldva tudatjuk a testvérekkel, hogy február 26-án eltemettük Mező Sándorné született Tatár Róza testvérünket, Hajdúböszörményi Bolyai János utca 23 szám alatt lakott, 87 évet élt, 88. évében ment el közülünk. Ugyancsak szomorú szívvel hirdetjük, hogy Tóth Béla, Hajdúböszörmény Csomagközi András utca 6 szám alatti lakos február 16-án életének 84. évében visszaadta lelkét Teremtő Urunknak. Temetése most lesz március 6-án 11 órakor a Hajdúböszörményi köztemetőben. És ugyancsak szomorú szívvel hirdetjük, hogy nagytiszteltő Ács Ferenc, egykori vámospécsi lelkipásztor és hajdúvidéki esperes, február 17-én megtért Teremtő Urához, temetése holnap lesz Vámospécsen 13 óra 30 perckor. Hordozzuk imádságban a gyászoló családokat. Heti alkalmaink csak egész röviden. Hétfőn lesz női kör 17:30-tól az ifi teremben, tehát hétfő 17:30 női kör. Hétfőn este 18:00-tól felnőtt konfirmáció alkalom. Kedden férfi kör is indul, 17:00-től, ugye azt jól mondom, az 5 órára van meghirdetve. Tehát kedden 17:00-kor férfi kör, szintén az ifi teremben. Szerdán 19:30-kor lesz baba-mama kör a gyerekteremben. Szerdán délután középkerti biblióra, este itteni biblióra, délelőtt még a Calvin otthonban is lesz biblióra. Illetve Bodaszőlőn tartjuk a konfirmáció előkészítőt az iskolában, és délután 17:00-kor az itteni gyerekek konfirmációs alkalmát szintén szeretnénk megtartani. Pénteken folytatjuk a gimnáziumi fakultatív hittanórákat 3 órától, illetve pénteken 5 órától az anyavárlak köre, biblia köre a gyerekteremben tart alkalmat. Szombaton az ifjúsági bibliórát megtartjuk az ifi teremben 5-től. Jövő vasárnap lesz énekkari próba, ugye ezt is jól mondjuk.
Elnézést kérek, egy kis kiigazítás. Nem fife lesz ma, hanem énekóra lesz 4 órától.
Ajjaj, elnézést kérünk, akkor valamit elírtunk. Köszönöm a helyesbítést, tehát akkor fife nem lesz. Az nem lesz, de énekkar lesz, tehát ma. Énekkar lesz 4 órától. Jó, és akkor jövő vasárnap lesz az a biblióra, amit beszéltünk, amit úgy szoktunk nevezni, hogy szövetségek bibliórája, betárni a Biblia Szövetség, esetleg vasárnapiskolai szövetség, bárki csatlakozhat, aki egyébként valamelyiknek tagja, tehát jövő vasárnap 5 órakor lesz ez a szövetség. 15 órakor. Tavaszodik, hogy mire fogja. Kor. Köszöntjük a születés és névnapos testvéreinket. Albin, Albina, Leontina, Luisa, Henrik, Magor, Cornélia, Nelli, Mirko, Kázmér, Zorán, Lucius, Adorján, Adrián, Adriel, Leonóra, Inez, Koletta, Tamás, Tomaj, Kugul. Legalább megtanuljuk, milyen nevek vannak a naptárban. Nem biztos, hogy sok van ismeretség bőrünkben, de szeretettel köszöntjük is azokat is, akik mától szombatig születtek. Köszönjük a testvérek elmúlt heti perse és egyéb adományait, és idézzük bátorítású a zsidókhoz írt levél 13. részét. A jótékonyságról és az adakozásról el ne feledkezzetek, mert ilyen áldozatokban gyönyörködik az Isten. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora. Most pedig befejezésül énekeljük tovább a megkezdett 224. éneket. 224. dicséretet, énekeljük a harmadik verstől végig, szabadságot adj nekem és tiszta a szívet. Békesség, Isten velünk, viszontlátásra!